Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Reflektor. Összefüggések, előzmények, az események háttere Fóris Györgytől, a Bruxinfo szakértőjétől.
Július 1-je óta Franciaország az Európai Unió soros elnöke, ahogy erről már beszéltünk a műsorunk első felében is. Nikola Sarkozy előre kijelölt 4 témát, amit szeretne majd preferálni francia elnökként. Hát mi valósulhat meg ebből, látszik ez már?
Több keresett szándékoltsággal a szlovén félében rendkívül sok olyan téma volt, amiket eleve úgy kezdtek el, vagy folytattak a szlovének, hogy tudni lehetett, hogy ezt mind a franciák fogják befejezni. Ilyenből nagyon sok van. Erre jön rá az, hogy a franciák eleve felerősítettek bizonyos témaköröket azzal, hogy kiemelték őket prioritásként, és végül ezt tetőzi be, hogy az egészet látszólag még jobban megterheli a lisszaboni szerződés sorsának a megkérdeződése, azt követően, hogy az íreknél a népszavazás sikertelen volt. Valahol ezt is menedzselni kell. Az elmúlt napokban néhányan brüsszeli újságírók itt jártunk Párizsba, és találkozhatunk a francia kormány több vezetőjével, köztük magával a köztársasági elnökkel és a miniszterelnökkel is, és minden beszélgetésből úgy tűnt, hogy a francia taktika, a francia álláspont most az, hogy megpróbálják relativizálni a sikertelen lisszaboni szerződés projektet, valamennyire csökkenteni a hatását, mint egy háttérbe tolni, és arra összpontosítani, ami egyébként teendő szerintük a jelenlegi nagyon súlyos, nagyon nehéz kihívásokkal szembesülve, amit végül is ki is fejez az a bizonyos 4 prioritás.
De ez jelenti azt, bocsánat, hogy félbeszakítom, ez jelenti azt, hogy egyelőre nem is akarnak ezzel foglalkozni, tehát valamennyire ki is lehetetni akarják, hogy el akarják húzni ezt a lisszaboni szerződés dolgot?
Azt szokták mondani, hogy bizonyos váratlan események gyakran ellopják a sót, ellopják a történést, legalábbis a nagy közönség látókörében. A júniusi Európai Uniós találkozónak még a szlovén elnök mindenek előtt éppen a folyóügyek, a nehéz bajok, az áremelés és egyéb aktuális problémák megvitatását szánta, és ehelyett mindenki arra volt kíváncsi, hogy az ír népszavazás után mi lesz a lisszaboni szerződés csúcsa. A franciák most azért próbálják a lisszaboni szerződés témáját levétetni a napirendről, hogy nehogy náluk is az egész fél év elmenjen a Lisszabon jegyében. Az a benyomás, hogy a Sarkozy törekvése tulajdonképpen kettős, ne uralja semmilyen formában lisszaboni szerződés a széléves elnökséget, mert nem lehet vele előnyösen, látványosan kijönni. Viszont azért a lisszaboni ügy önmagában ne is bénítsa le az Európai Unió jövőbeni működését, mert ugye lehetetlené például az intézmények működését az a tény, hogy ez egy tényleg nem lesz szerződés. Ezért ők azért mindenkit arra ösztönöznek, hogy a hátországban igenis folytassák például a ratifikációt, és majd ha arra kerül a sor, akkor ezt megfelelően megbeszélik. Addig viszont elsősorban a napi kihívásokkal kell foglalkozni, ami hát először híres 3 nagy gond, az olajárak emelkedése, az élelmiszerárak emelkedése és a pénzpiaci válság, de ugyanígy nagy gond Európai Uniós szinten a bevándorlás kérdése, ugyanígy kiemelten téma, és összefügg az olajárak emelésével is, általában az energiaellátás, energiabiztonság jövőjének a kérdése, általában a klímaváltozás és az ezzel kapcsolatos teendő kérdése, a vonatkozó jogszabályok kihordása, ami a fél év során meg kell, hogy történjen decemberig, ennek a megoldása. Tehát mindezeken való dolgozás, hogy fogalmazunk így, miközben kifelé, a polgárok felé elsősorban azt akarják közvetíteni, hogy minden a helyén van, mindenki a helyén van, a masinéria működik, és egyik fontos prioritás, hogy a nehezebb váló körülmények között az EU meg a francia elnökség mindent megtesz a polgárok védelmében.
Igen, csak ez a védelem, ugye ezt Sarkozy úgy fogalmazta meg, hogy európai védelmi politika ügyében szeretne áttörést, tehát ez így elsőre egy katonai védelemnek tűnt. És itt kérdés, hogy erre most szükség van-e, vagy ez valóban központi téma-e?
A katonai védelemre is mindenképpen szükség van. Ő a védelem alatt az iméntieket értette. A piaci liberalizmus hívei ilyenkor mindig felkapják a fejüket, hogy aha, el akarunk mozdulni a protekcionizmus irányába, egy olyan globalizált világkereskedelemben, ahol a protekcionizmus intézményesülése halálos lehet, mert ellenprotekcionizmust válthat ki a másik oldalról, és akkor ez egy olyan egymás gerjesztő negatív spirált eredményezhet, ami már viszont nagyon rossz. Erre mondja a Sarkozy, hogy a francia szándék szerint legalábbis nem protekcionizmust akar, hanem csak reciprocitást, viszonosságot. Példaként utal arra, hogyha mondjuk az európaiak tényleg komolyan veszik azt, hogy megteszik a szükséges beruházásokat, hogy csökkenteni lehessen a szén-dioxid kibocsátást, akkor csak úgy érhető el, hogy az ezt megfizet elszenvedő cégek ne vándoroljanak el az Európai Unióból úgymond olcsó harmadik országokba, hogy ezekből a harmadik országokból bejövő importot viszont szintén például energiaadóval sújtanak, mint egy kiegyensúlyozva az európaiak által kifizetett költségeket, ne lehessen olcsóbb az, aki ezeket az előírásokat nem tartja be.
Mennyire realitás, vagy inkább mennyire tűnt hangzatosnak az, hogy ugye jól tudom, hogy úgy fogalmazott, hogy ő egy jótékony hatású sokkot szeretne előidézni. Most a következő fél évben itt egy konkrét példát kiemelve azt mondta, ugye, hogy az üzemanyag áfáját csökkenteni, ez ugye összekapcsolódik az élelmiszer, illetve az energiaárak ugrásszerű emelkedésével. Mennyire kell ezt most komolyan vennünk az itt első blikre bejelentett terveket?
Ez része az imént említett védelem taktikának, tehát része annak, hogy a polgárokat igenis védeni kell a szerinte abszurd hatások ellen, például az ellen, hogy a mai infláció az ő megfogalmazása szerint nem a 20-30 évvel ezelőtti klasszikus gazdasági infláció, hanem abszurd világpiaci adottságokból adódó első források, tehát közvetlenül nyersanyag vagy közvetlenül élelmiszer beszerzéshez kötődő igen-igen drasztikus és brutális és láthatóan tartós áremelkedés. Ezt mindenképpen ellensúlyozni kell, ez az állam kötelessége. Az ő egyik ilyen eszköze valóban az áfa. Ő áfa plafonnak hívja azt a megoldást, amikor az energiaárak bizonyos ponton túli úgymond mértéktelen emelkedését nem köti az áfa azonos arányú növekedése, hanem azt mondják, hogy tényleg 200 dolláron felül az áfa már csak fele annyit, egy ponton túl pedig semmit nem fog nőni, akármennyi is lesz az olaját. Ezt sokan elvetették, sokan ellene voltak, és nem sikerült közös nevezőre jutni. És nagyon sokan úgy vélik, hogy hát ez elsősorban a pénzügyminisztereknek kellene tudniuk lenyelni ezt az ötletet, ez továbbra sem fog átmenni.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Heti váltó. Portrék, országok, évfordulók, ítéletek Szatmári Zitától, a Brux Info szakértőjétől.
Az elmúlt percekben a kedden kezdődött francia soros elnökség prioritásairól, illetve elnökségnek a hatásról beszélgettünk, most pedig a következő percekben nézzük meg azt, hogy tulajdonképpen ki is lesz kis túlzással a következő uniós fél évnek az irányítója, Nicolas Sarkozy, Franciaország köztársasági elnöke lesz majd. Mindenek előtt, mielőtt a politikára rátérnénk, ugye Sarkozy, ugye a nevéből is adódik, hogy magyar kötődése van. Mi ez a magyar kötődés?
A magyar kötődés az igazából az, hogy apójágon magyar származású, nagy Bocsai Sarkozy Pál, aki Budapesten született, és 44-ben vándorolt el Magyarországról, tehát ez a magyar kötődés, de sajnos nem tanította meg a fiát egyébként magyarul, meg nagyon pici nemzetnek gondolta a magyar nemzetet, és ezért nem foglalkozott igazából azzal, hogy a fia elsajátítsa a magyar kultúrát, vagy a történelmet.
Őt sem nagyon érdekli Magyarország?
Amikor itt járt 2004-ben, az nagyon fontos volt a magyarok számára, de azt gondolom, hogy ez inkább egy protokoll látogatás volt. Viszont érdekes vele kapcsolatban elmondani azt, hogy fiatal korában azért a legelőkelő, legdrágább gimnáziumba járt, bár közepes tanuló volt, de már akkor tudta, hogy politikus lesz.
Ez a politikai pálya, ez hogyan indult, illetve milyen állomásai voltak, mert mi magyarok talán először akkor hallhattunk róla komolyabban, amikor ugye belügyminiszterként menedzselte ezeket a bizonyos párizsi külvárosi lázadásokat.
Igen, de az édesanyja szerint már kiskorában fogékony volt a politikára, és ez egy nagyon hosszú politikai karrier volt. Igazából az érettségi után elment a Nanterre Egyetemre, ahol jogot tanult, és ez az az egyetem, ahol már akkor is nagyon éles viták voltak, politikai viták, és innen például a Nanterre Egyetemről indult az 1968-as párizsi diáklázadás is. Mi igen, mi akkor figyeltünk fel igazából Sarkozyra, amikor a Raffarin kormányban először volt belügyminiszter, és nagyon érdekes, hogy akkor például 2004-ben született egy felmérés azzal kapcsolatban, hogy ő volt Franciaországban a legszeretettebb és egyben a leggyűlöltebb jobboldali politikus is, és ekkor hallottunk ugye a bűnözés elleni erős közeg politikájáról, meg ugye az erősített utcai rendőri jelenlétről.
És ugye nagy volt az elnökválasztási harc is legutóbb Ségolène Royallal, a szociáldemokrata jelölttel, amit végül is ugye Nicolas Sarkozy közé nyert meg. Azóta hogyan alakul az ő népszerűsége?
Hát a választások előtt természetesen nagyon népszerű volt. Ugye érdemes azt azért megemlíteni, hogy a programjának az egyik fő pontja volt ugye a 35 órás munkahét adminisztratív akadályának a lebontása. És a legtöbb ember számára vonzó ígéreteket fogalmazott meg, tehát nagyon népszerű volt. A választások után inkább a pletykarovatoknak a az élén szerepelt, ő ugye a válásával, vagy a Kála Brunival kötött házasságával, de ennek ellenére azt gondolom, hogy nagyon sokan továbbra is szeretik, mert kiemelkedő munkabírása van. Napi 16-18 órát dolgozik igazából.
Brüsszeli Hét.
Önök a Brüsszeli Hét 90. adását hallották, amit a korábbi műsorokkal együtt meghallgathatnak, vagy letölthetnek az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Új műsorra jövő héten is, szerdán este 8 órakor az Aréna után várom önöket. Búcsúzik önöktől Nagy Tamás, viszonthallásra!